2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Öröm nélkül a hit szigorú és nyomasztó gyakorlattá válik, és fennáll a veszélye, hogy megfertőződünk a szomorúsággal. Öröm nélkül nincs életszentség, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A COVID-árvákat támogató Regőci Alapítványnak még évtizedekig tennivalója lesz, jelentette ki az alapítvány kuratóriumának elnöke a támogatottjainak szervezett Fehérvár csurgói kiránduláson. Herceg Anita Áder János volt köztársasági elnök felesége, a Fehérvár megyei Károlyi kastélyban tett látogatáson azt mondta, az alapítvány indulásakor 3,5 évvel ezelőtt 500-ra volt tehető a COVID-árvák száma. Később meghaladta az 1650-et is. Azóta csökken ez a szám, mert a gyerekek közül többen felnőttek, befejezték tanulmányaikat, dolgoznak, vagyis önálló életet kezdtek, így nem szorulnak rá az alapítvány támogatására. A kuratórium elnöke hangsúlyozta, még 2022-ben, két évvel ezelőtt is három olyan COVID-árva született, aki addigra elveszítette az édesapját, úgyhogy az alapítványnak még sok dolga lesz a következő évtizedekben. Jelezte, végig akarják vinni, amit vállaltak, hogy minden COVID-árvát végig kísérnek a felnőtté válás útján, és támogatnak mindenben, nem csak anyagilag, hanem akár pszichológiai és jogi, akár az oktatásban nyújtott segítséggel. A 2025-ös költségvetés az új gazdaságpolitika költségvetése, amely magában foglalja a korábban már bejelentett gazdasági akcióterv 21 pontját, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfon, ahol arról is beszámolt, hogy a kormány döntött a munkáshitel és a vidéki otthonfelújítási támogatás részletszabályairól, valamint benyújtotta az országgyűlésnek a családi adókedvezmény duplázásáról szóló törvényjavaslatot. Gulyás Gergely a kormányülés szünetében tartott sajtótájékoztatón azt mondta, a gazdasági akcióterv részleteiről folyamatosak az egyeztetések, és a legfontosabb kérdésekben a nemzeti konzultációban is bárki állást foglalhat. Hozzátette, a jövő évi költségvetés december 2. felében tartandó parlamenti végszavazásán azokat a programpontokat fogják elfogadni, amelyek az emberek többségének támogatását is élvezik. Az új gazdaságpolitika kezdete, tehát az új költségvetés hatályba lépése 2025. január 1-je, közölte. A jövő január 1-től hatályba lépő munkáshitelre a 17 és 25 év közötti fiatalok lesznek jogosultak. Maximum 4 millió forintot lehet majd felvenni 10 éves futamidőre. Ugyanakkor három gyermek vállalása esetén a teljes tartozást elengedik, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely a kormány döntését ismertetve elmondta. A munkáshitelre az lesz jogosult, aki a 17. életévét már betöltötte, de a 26. életévét még nem. A felvett hitel szabadon felhasználható, kamatmentes, maximális összege 4 millió forint, amit 10 éves futamidő alatt egyenlő részletekben kell törleszteni. A felvétel feltétele, hogy valaki Magyarországon legalább heti 20 órában foglalkoztatott, vagy vállalkozó legyen. Vállalkozó esetén a jövedelemnek csak a heti 20 órában foglalkoztatottak átlagos jövedelmét kell elérnie, tette hozzá. Jelezte, a diákhitelre jogosultak munkáshitelt nem vehetnek föl. A hitelért cserébe a hitelt felvevők 5 éves magyarországi munkavégzést, vagy vállalkozói tevékenységet kell, hogy vállalkozzanak. A kormány kedden benyújtotta az országgyűlésnek a családi adókedvezmény duplázásáról szóló törvényjavaslatot, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely közölte, a törvényjavaslat alapján a gyermekek után járó adókedvezményt megduplázzák két ütemben, jövő év július 1-jével és 2026. január 1-jével. Végül az időjárásról. A réteg felhőzet zsugorodik, napközben javulnak a látási viszonyok, a legtöbb helyen kisüt a nap, de északkeleten borult helyenként párás maradhat az idő. Az északnyugati szél a Dunántúlon és a középső részeken időnként megélénkül, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben 13 és 20 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Október 31-én csütörtökön szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea és a technikai munkatársak Fehér József, valamint Kvasinger Jenő nevében is. Köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap, utolsó napja október hónapnak. Milyen gyorsan elszaladt ez a hónap, uram, a te társaságodban. E hónap utolsó óráiban köszönetet mondok neked minden egyes kegyelemért, melyet tőled kaptam nap mint nap. Az erő, a béke, a bátorság, a bocsánat, a megértés, a türelem, a haladás és a lelki vigaszok kegyelmeiért, és mindazokért a kegyelmekért, melyekre most hirtelen gondolni sem tudok, vagy melyek ismeretlenek maradnak előttem, míg e földön élek. Mindazért, amit te nekem adtál, mindazért, ami engem ért, áldalak téged, végtelenül jó atyám. Neked legyen dicsőség és dicséret egy egész örökké valóságon át. Amen. Napindító pozitív gondolatunk a szeretetről szól. Szénai Szent Katalintól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. A lélek nem képes szeretet nélkül élni. Szükséges, hogy szeressen valakit, valamit, mert ez a szeretet alkotása. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolat a kedves hallgatóink. Ma a farkasok ünneplik névnapjukat. A név régi magyar személynév, azon ritka eredeti magyar neveink egyike, melyeket nem szorítottak ki a keresztény nevek. A farkas nevet a középkor óta folyamatosan használják. Jelentése a szó maga. A jó Isten éltesse sokáig minden kedves farkas nevű hallgatónkat, gondolunk a ma születésnapjukat ünneplőkre, és természetesen azokról sem feledkezünk el, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Ma a katolikus egyházban Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú emléknapja van, és a mai nap a takarékossági világnap is. Napköszöntő című műsorunk folytatásában javaslom, most tekintsük át együtt, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen 14 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan, hangképes műsorajánlónkat követően újra meghallgathatják a múlt héten szombaton reggel elhangzott Reggeli Beszélgetés című műsorunkat, amelyben Pasaréti Gyulával, a magyarországi akvarisztikai élet meghatározó személyiségével, az Akvaristák Magyarországi Egyesületi elnökével beszélget Tikovics Ernő. Következzen most műsorunk rövid ajánlója.
Saját magánkiadásban adtam ki két könyvet, mind a kettő az a Akvarista műhely titkok néven, aminek az volt a lényege, hogy tulajdonképpen itt nincsenek titkok. Hát ha valaki akvarisztikába kezd, akkor nincsenek titkok, de hiába mondom én el, hogy egy neont hogyan kell kitenni, hogyan kell ikráztatni. Persze vannak fogások, de igazából nagy titkok itt nincsenek.
9 órakor híreket mondunk, majd ezt követi Segíthetünk című műsorunk. amelyben Nagy György Andrással, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatokért felelős igazgatójával beszélgetünk a szervezet működéséről, céljairól, eredményeiről. Kiderül többek között az, hogy miről szól az iskolai ételmentés program, mi az a sokkoló hűtő, és szó lesz arról is, hogy heteken belül kezdődik a karácsonyi élelmiszergyűjtésük 366 nagyáruházban. Következzen most rövid ajánlónk Molnár András műsorához, amely a szemléletformálás fontosságáról szól.
Globális szinten több mint 700 millió ember éhezik napi szinten, Magyarországon is vannak egyébként ilyenek. Vagy akár arra a tényre, hogy hatalmas élelmiszerpazarlás figyelhető meg kereskedelemben, akár a termelésben, de a háztartások szintjén is. Tulajdonképpen egy nagyon elszomorító tény, hogy Magyarországon egy átlagos háztartásban fejenként évente 62 kilónyi élelmiszer eredetű hulladék keletkezik.
Itt hívom fel kedves hallgatóink figyelmét arra, hogy 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban más adás sugároz majd Tokaji frekvenciánk. Ott Kilátó című összeállításunkban a budapesti Arszakra Fesztivál keretében megtartott különleges sétára invitáljuk hallgatóinkat, méghozzá a Gellért hegyre. Rövid ajánlónkban most Csillag Péter beszél.
Szikla templom ugye egy különleges templom a Budapestnek, ahol számtalan templom van, de ez az egyetlen, amit nem építettek, hanem robbantottak. Volt egy lurdi zarándoklat 20-as években, és ott született meg a gondolat, hogy jó lenne egy ilyen szikla templomot építeni Budapesten.
9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban más adás sugároznak török szentmiklósi és kisújszállási frekvenciáink. Ott napról napra és térkép című műsoraink szólnak. Közéleti magazin műsorunkban diós ételeket készítünk Sülye Károlyné Klárika segítségével. Majd az adás második felében Visnovszki Ramóna óvodapedagógus táncinstruktor mesél az általa vezetett anya-gyermekfejlesztő élménytáncról. Következzen most műsorunk rövid ajánlója.
Bárki tud táncolni, itt inkább az a plusz is az a jó, hogy együtt van az anya a gyermekével, és tényleg egy felszabadult helyzetben, tényleg egy közös élményben vesznek részt, óriási plusz tud ez adni, és azt gondolom, hogy ez pótolhatatlan, és talán ez az, ami nagyon kevés olyan dolog van, amikor tényleg ilyen közös együttlétek tudnak lenni.
10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című adása, amelyben ezúttal a Szépművészeti Múzeum tagintézményeként működő Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumról beszélget dr. Fajcsák Györgyi főmuzeológussal, az intézmény igazgatójával, Sallai Éva. Javaslom, hogy néhány másodperc erejéig hallgassunk bele most ebbe az adásunkba is.
Azt gondolom, hogy nem szabad elfelejteni, hogy három lábon áll az intézmény, azaz van egy adattárunk, amely a Kelet kutatásnak a magyarországi anyagait gyűjti, egy hatalmas fotótárral, történeti fotókkal és dokumentumokkal rendelkezünk, és ezek nagyon szépen megvilágítják a Magyarország és Ázsia közötti kapcsolatokat, amelyek nagyon nagy múltra tekintenek vissza, és nagyon sok jelentős magyar kutató életműve kapcsolódik ehhez.
10 óra 45 perctől a Lélekszava egyházi kis szótárunkban megismételjük Maksó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését az engesztelés lelkületéről. Rövid ajánlónkban is most őt hallják.
1916 tavaszának vége felé, tehát egy évvel Szűz Mária első jelenése előtt a kis rokon gyermekek, Lúcia, Jácinta és Franciszkó hirtelen egy a fák koronája felett egy áttetsző, lebegő alakra lettek figyelmesek, aki olyan vakíton fehér volt, mint a hó. A lény közelebb jön, s arconásai, amelyek földön túli szépségűek, egy 14-15 éves ifjúé. A gyermekekhez odaérve barátságosan szólítja meg őket. Ne féljetek!
11 órakor híreket mondunk, majd Mustármag című műsorunk keddi adását hallgathatják meg újra. Hamarosan november lesz. amikor minden szentek ünnepén és halottak napján kiemelten is elhunyt szeretteinkre gondolunk. A mai adásban Élet a halál után címmel Lóci Tamás atya, az érseki papnevelő intézet spirituálisa beszél. Következzen most a műsor rövid ajánlója.
Sokkal inkább úgy képzelem el én el a mennyországot, hogy Isten mindenkit egy nagy-nagy ajándékkal vár. Mint amiket manapság szoktak, ugye, hogy sok dobozba belecsomagolnak valamit, még ha csak egy műtyűr is, mert úgy látványosabb. És az emberek többsége, aki belegyakorolta magát itt a Földön abba, hogy a szeretet által szét tudta nyitni a kezét, és itt ezt nyilván értsétek többre, a szívét, keletkezett benne akkora űr, amelybe belefér ez az ajándék, az ember ezt kapásból el tudja fogadni.
12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. A Napversében Rónai György őszi himnusz című költeményét mondja el Kelemen Csaba színművész. Déli 12 órakor a harangszót követően úrangyalai imádságot imádkozunk munkatársaimmal együtt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg kedves hallgatóink is velünk együtt imádkoznak majd a rádió készülékek mellett. Ezt követően egyházi híreket mondunk, és a mai napi evangélium részlet is elhangzik majd magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 35 perckor a Szentek, Szent Életű Emberek című sorozatunkban ezúttal Boldog Romzsa Tódor, püspök és vértanú életéről beszél majd dr. Katona István, nyugalmazott EGRI segédpüspök atya. A folytatásban felköszöntjük a ma névnapjukat ünneplő farkasokat, és a ma születésnapjukat ünneplőket is. Majd fellapozzuk a Szent István Rádió kalendáriumát, évfordulónaptárát. A 13 órai híreket követően pedig Hallgassuk együtt címmel könnyű zenei műsorunk szól Kónya Éva válogatásában. Nos, ennyit előjáróban további műsorkínálatunkról, hiszen újabb műsorismertetéssel legközelebb 13 óra 55 perckor jelentkezünk. Tartalmas időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok Önöknek!
Reggeli beszélgetés.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Most következő reggeli beszélgetésünk vendége Pasar Héti Gyula lesz. Eredeti szakmáját tekintve villamosmérnök, e minőségében ment nyugdíjban nemrégiben. Azonban, amiből nem lehet visszavonulni, vagy nem tudott visszavonulni, az az akvarisztika. Évtizedek óta a magyar akvarista élet meghatározó személyisége. Sokan ismerik, mint az Akvárium magazin főszerkesztőjét, az Akvarista műhelytitkok sorozat szerkesztőjét, és a Perúból származó Brohis Multiradiatus nevű haltenyésztőjét. A most következő beszélgetés tegező formában zajlik. Ennek oka pedig nem más, hogy 10 éves koromban én magam is, Pasar Héti Gyula, akvarista szakkörébe jártam. 1956-ban születtél, és 70 körül már igazából tenyésztőnek mondhattad magad 14 évesen. Emlékszel még az első akváriumodra?
Természetesen. Családon belül volt egy-egy nagynénémnek egy szép, nagyobb akváriuma, és akkor kaptam tőle az első zöld szifókat. Kaptam hozzá néhány szál valiznériát. Ez teljesen klasszikus, mindenki így kezdi, és ez a jéghegy csúcsa, vagy a lejtő eleje. És akkor innen kezdve aztán jött az érdeklődés, betaláltam a természettudományi stúdióba, a szakkörök működtek már akkor. Az akvarista szakkör az 70-ben nyitott maga a TIT stúdió, mint olyan, és a 72-ben vette át a nagy TIT akvarista szakkörét. ez akkor olyan 400 fővel, tehát nagyon sokan voltak. Az a nagy szakkör, az akkori szakkör, ugyanakkor én még nem lehettem részese, az 50-es években már nagyon jópofa előadásokat tartottak az akkori tenyésztők. Hankoszki, Szabados Tóli bácsi, Roszkolni Győző bácsi felesége, elég ügyes akvaristák voltak már akkor is, és ők ott akkor már előadásokat csináltak, és azoknak a kéziratából van is nálam egy pár darab, megőriztem, ilyen, mint relikviák, nagyon jópofák, lehet ezekből is már lehetett tanulni. Aztán a 70-es évek elején is betévettem a TIC stúdióba teljesen más okból. Akkor még ilyen diavetítéses előadások voltak, és egy ilyenre tévedtem be, egy ilyen úti beszámolóra, és akkor vettük észre, hogy hát itt működik egy akvarista szakkör. És ez most 74-75, onnan kezdve jártam is oda be a szakkörbe, akkor még csak mint kis kíváncsi, és annyira megtetszett, hogy később ennek ugyanek a szakkörnek is elnöke lettem. 2000-es évek legelején fejeztük be az ottani együttműködést. Rendezvényeket csináltunk egyrészt a TIC stúdióban, illetve bőrzét csináltunk itt a Kuszában, a Budatétnyi Művelődési Házban.
Amikor elkezdted az akvarisztikát, akkor még ez mondhatjuk, hogy gyerekcipőben járt? Még vagy már talán kinőtte a gyerekcipőket?
Amikor én elkezdtem, ugye a 70-es évek eleje, akkor még, hát finom az, hogy gyerekcipőben nem ismertünk annyi halat, nem volt Magyarországon annyi halfaj. 70 körül, ugye 70-ben nyitott a Zsilinszky bolt, és az volt akkor talán a 14. budapesti üzlet.
Már állatkereskedés?
Kis állatkereskedés. És néhány éven belül, tehát a 80-as évekre már több mint 200 díszállatkereskedés volt csak Budapesten, és több mint 400 volt vidéken. Ez hatalmas mennyiség. Ez azt jelentette, hogy egyrészt mindenkinek kellett akvárium, a lakóterpeken feltétlen, mert ugye ott száraz levegő volt, akár a távfűtés, akár a gáz konvektorok miatt. Nagyon száraz volt a levegő, és mindenki azt ajánlott, hogy tegyél be egy akváriumot. Most akinek egyszer bekerül egy akvárium az életébe, akkor az elég nehéz attól megszabadulni. Sőt, nagyon sok embert elkapott a hív, és következő akvárium még egy akvárium, kicsik szaporodtak, akkor azt is különíteni. Így aztán mondtam, hogy az ég egy csúcsa, csak az első akvárium. Aztán előbb-utóbb eljutunk ide, mint hogy nálam is van több mint 200 akvárium.
14 ezer liter vízben úszkálnak. Akvárium akkor egyáltalán már volt, amikor elkezdted? Vagy beérted a dunsztos üveggel?
Dunsztos üvegeim voltak, így van. Akkor még nekem nem volt akváriumom. Az első akváriumokat ugye a 70-es években már azért lehetett szerezni. Ugye lakatosaink voltak, tehát megcsinálták a vasvázat, és ebbe általában minimumos gittel voltak az üvegelapok bele ragasztva. Betettük a minimumos gittet, betettük az üveget, és feltöltött, hogy a víz nyomja ki az üveget, és ezáltal kifeszültek az üveg szépen bele a gitbe, és aztán meg kellett várni, amíg ez a git szépen megszárad. De képzeljük el, például Kubában ezek az első akváriumok, ezeket kátránnyal csinálták. Tehát a kátránnyal voltak a vasvázak bekenve, és abba helyezték bele az üvegeket. Úgyhogy ennyivel jobb helyzetben voltunk, hogy nem volt még ragasztó. Az első ragasztók a 70-es évek elején kerültek be, az elsők azok az NDK-ból, a Ceruzil nevű fehér. Olyan fokrémre hasonlító, pont olyan túlsba is volt, és az volt az első, de hát ezzel nagy akváriumot nem lehetett még ragasztani. Aztán a szilikon kaucsukok jóval később kerültek már be. Olyan mázlim volt, hogy apukám a magyar kábelműveknél dolgozott, én is ott kezdtem később, és gyártottak úgynevezett szilikon bélésű kábeleket. Tehát a belsejébe szilikon volt benne, hogy ne menjen, mert nem megy bele semmi, nem rágja meg semmi, nem megy bele a bogár. Ezek hajlékonyabbak voltak, ezeket lehetett kivinni mondjuk Afrikába egy szaharai útra. Tehát volt előnye. Na, a lényeg az, hogy ők foglalkoztak már szilikon kaucsukkal, és az első ilyenek ilyen 5 kilós fémdobozokban jöttek be, és abból sikerült valamennyit elcsenni, és abból ragasztottuk az első ilyen medencéket. De az első nem csak vasvázasok voltak, volt nekem fém lemez, sőt volt papírkartonból is akvárium, össze voltak ragasztva, és ha jó volt megragasztva, az üveg jó volt, de minimumos gittel jó volt betéve, akkor az nem nyílott szét, nem jött széllyel.
Kartonpapírból hogy?
Mint a szögvas, úgy volt meghajlítva a kartonpapír, össze voltak vágva, és össze voltak ragasztva, és ebbe ugyanúgy bele volt ragasztva, később ragasztóval, előtte pedig ugyanúgy minimumos gittel maga az üveglapok. De ezek is 10-15 literes akváriumok voltak.
És honnan tudod, hogy Kubában kátránnyal csinálták meg?
Van kubai barátunk itt a mostani akvarista klubban.
Ja, azt hittem, hogy jártál kint.
Kubában nem, Panamában jártam, de az már jóval később volt.
Mégis, hogyha így elkapott a gépszély, akkor miért nem valami természettudományos vonalon tanultál tovább, miért lettél villamosmérnök?
Ebben az irányba indultam el. Nem volt nagy baj, mert mint ahogy azt valamelyik riportban éppen mondtam is, hogy matekból, fizikából, minden teljesen jó voltam, tehát ötösök voltam végig mindenből, és érdekelt is. Különböző matek versenyekre jártam, tehát ez nem volt baj. Helyből fölvettek, és nem is volt megkérdőjelezhető, hogy fölvesznek-e vagy sem. Megpróbáltam ezt, aztán gondoltam, hogy majd, ha érdekel, akkor tovább megyek. Hát annyira nem érdekelt. De én ott számítógépet tanultam. Gyengáron villamos üzemmérnökként végeztem, és tulajdonképpen számítógép mellett nőttem fel, és számítástechnikát tanultunk, az volt az alapja a további éveknek később. Különböző nagy számítógépeket programoztunk, ezeknek a programozását tanultuk és csináltuk meg.
És hogyan lett Dél-Amerika halak szempontjából a mániád?
Tulajdonképpen minden hal átment a kezemet, tehát nagyon sok halat tartottam, nagyon sokat tenyésztettem, még afrikásokat is. Ezt tetszett a legjobban, mert szerintem pont a dél-amerikai vizekhez kell a legtöbb ismeretanyag. Ismerni kell a vízkémiát. Egy afrika sügérnél ott nem annyira. Egy afrika sügérnél ott tudjuk, hogy kemény vízben vannak, 20-as, 25-ös a pH-ja, tehát a vízkém hatása az inkább lugos, 8-as, de Dél-Amerikában nem így van. Dél-Amerikában ez úgy van, hogy ott hatalmas vizekről beszélünk. A csapadékos évszakban van olyan terület, ahol 10 métert emelkedik a vízszint. Ez azt jelenti, hogy a leeső csapadék mennyisége meghaladja az 1000 mm-t. Magyarországon ez 550-600 mm körül van. Sokkal csapadékosabb, sokkal több az esővíz, és ezért az ott lévő halaknak az igényei is ahhoz szoktak hozzá. Tehát minden, amit Dél-Amerikával kell foglalkozni, az minden a lágy víz köré épül, és hát ezzel el kell játszani. Nem egyszerűen kiengedem a csapból, hanem elő kell állítani, vagy be kell gyűjteni a hozzávaló lágyvizet, és aztán minden más, ami ezzel kapcsolatos, az mind a lágyvízhez kötődik utána.
De hát ezek a halak, ezek nem az Amazonasból jönnek, nem alkalmazkodtak a mi vizeinkhez, úgymond?
Vannak már olyan úgynevezett deakvarizált halak, amik alkalmazkodtak már az itteni csapvízhez is. Én most a fővárosi csapvízről beszélek, ugye mert vannak Magyarországon különböző csapvizek, mondjuk egy makói víznek a keménysége mondjuk 4-es, a fővárosi víz az mondjuk 14-16 között változhat, vagy Sopron és környéke, tehát a nyugati oldalon, ott azért 20-25-ös vizek nem ritkák. Tehát ott például afrika sügeret kell csinálni, aki ott dél-amerikázik, ugye azt szintén valahogy elő kell állítani a rengeteg lágyvizet, mint ahogy Makón például nem afrika sügereznek, mert hiszen ott eleve lágy a víz.
Vannak fortéjai ennek a tartásnak.
Amik már régóta tartunk, több olyan páncélos harcsa van, pontladaszok között is már több olyan van, amit egy budapesti csapvízbe, egy 15-ös, 14-es, 15-ös keménységű vízbe simán lehet szaporítani, lehet ikrászatni és lehet csinálni belőle. Régen ez nem működött, tehát régen elő kellett keríteni, tehát ugye régen vagy esővizet gyűjtött valaki, na de hát egy lakótelepen, meg egy bérházban ez nem működött igazán, bár próbálkoztak, sok helyen láttam kifeszített lepedőket, meg ismét, ahogy gyűjtötték az esővizet. A körfolyos ki voltak feszítve nagy nejlun lemezek, és abba folyatták össze egy kis vödörbe a lágyvizet. Vagy pedig elmentek a Szent László utcába, működött egy lágyvízgyár, ahol előállították a ioncserélt lágyvizet, és oda kellett menni, megmondták, hogy melyik nap érdemes menni, mikor van a legjobb vízminőség, és akkor lehetett oda menni, és kannába lehetett lágyvizet hazahordani. Annak én a Zsirinszki Sanyi bácsi is pontosan vitte a 2-20 literes marmon kannáját, és bizony hordta haza a lágyvizet, ami kellett a diszkoszhoz, vörös neonhoz, dél-amerikai sügérekhez.
Igen, Zsirinszki az ő neve talán ismerős lehet sokaknak, akik akvarizáltak annó, vagy te még a könyve ma is forgalomban van, a Horn Zsirinszki akvarisztikája, de hát te is írtál könyvet.
Nem jelent meg egy-két könyvem, inkább általános könyvek jelentek meg tőlem. Az első az egy inkább gyerekeknek szóló, vagy ilyen kezdő akvaristáknak szóló valóban alaphalakkal és alapinformációkkal. Aztán saját magánkiadásban adtam ki 2 könyvet, mind a kettő az a akvarista műhely titkok néven, aminek az volt a lényege, hogy tulajdonképpen itt nincsenek titkok. Tehát ha valaki akvarisztikába kezd, akkor nincsenek titkok, de hiába mondom én el, hogy egy neont hogyan kell kitenni, hogyan kell ikráztatni. Persze vannak fogások, de igazából nagy titkok itt nincsenek. Azért sem, mert minden halodában, ha lehet így mondani, ahol halaznak, teljesen más a baktérium flóra. Ugyanazt a vizet tesszük ki, mind a kettőt, ugyanazt a csapvizet tesszük ki, és teljesen másképp fog működni az egész. Ugyanolyan lámpával világítjuk meg. Az egyik algásodik, a másik nem. Sőt, még egy halodán belül is van ilyen. Egymás melletti két akvárium teljesen másképp működik. Tehát én hiába mondom el, hogy ezt a neont, vagy vörösen, vagy valamelyiket hogyan kell csinálni, ezt otthon megcsinálja, és engem szít, hogy mert mégsem működött, mert biztos valamit elhallgattam. Nem így van. mindenkinél másképp, tehát mindenkinek nem azt mondom, hogy végig kell járni az utat, de meg kell nézni, hogy mi a különbség a kettő között. Tehát mindenkinek a saját körülményeihez kell igazítani. Tehát nincsenek itt titkok. Mindent elmondok, amit lehet csinálni, sőt elmondom, hogy milyen buktatói vannak ezeket is, de hogy ha valaki meg akarja otthon csinálni, akkor azt a saját körülményei között kell előállítani, ott kell a vizet megcsinálni, megmérni, és lesznek eltérések az én vizeimhez képest.
Azért említetted, hogy az elején szifó, guppi, ezekkel kezdte az ember hagyományosan, most azért több halfaj van már, ugye? Már amikor én akarizáltam, akkor is úgy már gondolkodnom kellett, hogy miket tartsak inkább, lazacokat, gurámikat, stb. Van ilyen, hogy bőségzavara?
Most már van. A 80-as évek második felétől, végétől beindult az import. Egy része abból állt, hogy amikor kimentünk külföldre, vagy bárki ment hírokon, vagy ismerős ment külföldre, akkor hozattunk vele valamit. A címeket azt nagyjából tudtuk, ugye akkor még leveleztünk, nem volt internet, nem néztük meg a Facebookon, meg a Messengeren az ismerősöket, nem, hanem leveleztünk, megkerestük a kinti tenyésztőket, és leleveleztük, hogy a barátunk fog menni, és amikor már tudtuk, hogy milyen halak vannak, akkor abból mi az, amiből szeretnénk. Azt ott szépen becsomagolták és elküldték. Volt, ahol fizetni is kellett, ki is fizették és elhozták. Ma ez teljesen másképp működik. Beindult az import, ami aztán már abból áll, hogy tulajdonképpen a világból bármit, bárhonnan bármit meg lehet rendelni. Halat is, növényeket is, tehát élő állatot lehet behozatni tulajdonképpen a világból bárhonnan. A bőség zavara valóban, de akkor Magyarországon a 70-es években volt hát egy 60-70 elérhető halfaj. Ma 1200-1500 az, ami bármikor elérhető.
De ezek csak tenyészetekből származhatnak?
Rengeteg vadonbefogott is van még. Hogy nem, még most is van vadbefogás.
És ezt mindenféle karantén nélkül megrendelhetem és behozzák?
Hivatalosan kellene karantént biztosítani annak, aki behozza, de ezt a nagykerek úgy szokták kivédeni, hogy ott, aki összeállítja a csomagot, ő vállalja, hogy ott a halat ő nála, kint, mondjuk Peruban, van egy külön része a begyűjtött halaknak, amit karanténállomásnak hívnak. Tehát ő sem adhatja el a hétfőn behozott halakat már kedden, vagy a hétvégén, hanem megvan, hogy hány napig, szerintem olyan 30 napig, neki azt ott külön tárolnia kell. Tehát ott pusztuljon el, hogyha van benne fertőzés, akkor az neki kell azt ott kezelnie. Hogy ez mennyire működik, ehhez egy nagy kert kell megkérdezni.
A hal nem olyan, mint a kutya. Nem lehet azt elvárni tőle. Állítólag az aranyhal már elfelejti azt, ami 6 másodperccel előbb történt, de azért az embernek egy-egy hal szívéhez tud nőni, egy-egy példány.
Mindenképpen nagyon jó példa erre, Csányi professzort, aztán a etológust mindenki ismeri, ő tartott otthon egy darab óriás gurámit, 70 centis. És ő azt úgy etette, hogy egy fejsalátát, ez növényevő, egy fejsalátát adott neki minden nap. Az az érdekessége, hogy nem csak ez az állat, hanem a sügérek közül talán a legtöbb hal megismeri a gazdáját, a gondozóját. És tök mindegy, hogy milyen ruha van rajtad. Tehát arcot, fizimiskát kell, hogy ismerjen. Lehet rajtad sapka, lehet rajtad sál. Ő érzi, hogy te vagy ott.
Ha nem, ezek a kis halak is?
A nagyobbaknál ott jobban szembetűnő. Jobban látszik rajtuk ez a viselkedési mód a nagyobb testűeknél. Tehát megismernek téged. Ha nem te mész oda az akváriumhoz, akkor vagy hátra húzódik, vagy támad. Ez haltól függő éppen, hogy milyen halról beszélünk. Tehát másképp viselkednek, tehát ezt az etológus el tudná mondani, hogy ez pontosan miért is van, de megismerik a legtöbb esetben a gazdájukat.
Gondolom, amikor te kezdted, meg amikor én kezdtem, akkor sem gondolhattunk tengeri akváriumra. Vagy éppen gondolni lehetett. Gondolhattunk volna, de megvalósítani azért nem volt olyan egyszerű.
Akkor még annyira nem nagyon lehetett hozzáférni tengeri trópusi állatokhoz, lehetett, tehát volt azért már próbálkozás, amikor a sok üzlet nyílt Budapesten, akkor már volt olyan, hogy kimondottan tengeri szaküzlet is nyílt, importáltak, rengeteg halat hoztak be, meg mindenféle tengeri herkentyüket, ahogy szokták mondani, nagyon sok mindent hoztak be, forgalmazták a sót, a hozzávaló eszközöket, akkor már mindent lehetett. Az ára körülbelül 10-szerese volt az édesvízi árnak, tehát egy akváriumot meg lehetett csinálni mondjuk 100 000 forintból, akkor ugyanazt az akváriumot 1 000 000 forintból lehetett kihozni tengeriből. Ez azért jelent.
Miért olyan drága a só?
Hát nem konyhasót kell beletenni, úgy kezdődik. Egy kiló só, mint 500 és 1000 forint körül van. attól függ, hogy ki honnan szerzi be. Az a tengersó, amit mi a sózáshoz használunk, az nátriumklorid, és nagyon kevés szemét lehet még benne. Az, amit a tengeri akvarisztikában használunk, az egy összeállított, általában összeállított olyan só, sókeverék, amiben minden, tulajdonképpen a teljes mengyeleje féle elemrendszer, minden benne van. Azt azért kell megfizetni, mert az olyan. És tudjuk azt, hogy a tengervízben minden 100 literben 3,5 kg só van. Tehát akkor valaki csinálni egy tengeri akváriumot, akár csak 100 litert is, bizony 3,5 kg sót bele kell önteni. És általában a tengeri akváriumok ennél nagyobbak szoktak lenni. Az a kihívás a tengeriben, hogy igazi élőkő van benne. Az élőkő attól élőkő, hogy rengeteg, általában 30-40 féle élő anyag van benne. Tehát vannak benne olyanok, amiket csak egy év múlva látunk meg, hogy hoppá, ebben mi van, itt jön ki egy kis kar, kinyúlik a kőből. Egy évig nem láttuk. És kijön egy kis kar, és akkor kiderül, hogy van benne egy valamilyen hosszúkarú kis csillag, ami lehet akár később 30-40 centi is. De akkor még csak egy picike volt, és nem vettük észre, hogy ott is lifeg egy kicsit mozgatja a víz. Tehát az élőkő az alapja ennek az egésznek. Gondoljunk bele, hogy általában azt szokták mondani, hogy egy 100 literes tengeri akváriumban legalább 20%-nyi kőnek kell lennie, az 20 kiló. A 20 kiló kőnek mondjuk 10.000 kilója. 200.000 forint csak a kő, ami benne van, meg a só, és akkor még csak egy 100 literes akváriumunk van. El lehet innen menni nagyon, nagyon messzire.
Hát igen, akkor menjünk nagyon messzire, mert te szakértő voltál a tropikáriumban, ugye? A cápás állatkert, vagy mi a neve?
Így van.
Hát azért ott szintet léptél.
Igen, ott is megismertem olyan embereket, akik akvarisztikával foglalkoztak, és ők kérték a segítségem, hogy akkor szálljunk oda. Tehát ott is igazából tanultam, tovább tanultam. Mindig lehet tanulni. A mai napig is. Tehát most is, ma is tanultam egy-két dolgot. Tehát minden nap lehet tanulni valamit az akvarisztikából. Oda kell figyelni, és úgy kell hozzáfogni. A tropikárium szintén ilyen volt. Ugye ott volt egy nagy beruházás, aminek a születésénél voltam ott, és aki intézte, ugye nem csak a pénzt adta, ugye már látott ilyet, őnek is Svédországban is volt már egy ilyen kiépített telepük, bár ott inkább kígyókkal foglalkoztak. Itt a megvalósításnál itt oda kellett mindenre figyelni. Tehát láttam, hogy mit hogyan szereznek be, és hogyan szerelnek be. Tehát látványos volt az egész, és ott is nagyon sok mindenre kellett figyelni. Úgyhogy ezt nyilván sokat tanultam, én is inkább itt tanultam sokat.
De azért a cápa még nem elterjedt akváriumi hal Magyarországon, vagy a világban sem.
Most már azok, amik elterjedhetnének, azok védettek. Ezt csak úgy mellékesen mondom, hogy amikor mennek ezek az akvárium építésű amerikai filmek, hogy a gyere Jack, akkor kimegyünk, fogunk két ilyen vagy olyan cápát, ez nem így működik ma már. Ezek nem mostani filmfelvételek, tehát most nem úgy van, hogy kimegyek, és akkor fogok két cápát, és akkor azt majd betelepítjük egy akváriumba. Az állatvédelmi törvények ma már nagyon szigorúak. Tehát sok mindent nem lehet ilyen egyszerűen betelepíteni, rengeteg védett faj van, nem csak a tengeriben, hanem édesvízben is. Nagyon sok védett faj van már.
Akkor nézzük visszafelé a történetet. Mit segíthetnek, vagy segíthetnek-e az akvaristák mondjuk egy-egy állatfaj megmaradásában? Tehát, hogy nem én hozom onnan az akváriumomba a halat, hanem én adom az akváriumomból a természetnek.
Pont néhány éve volt ilyen. Van egy úgynevezett ellenszülő védelmi program, illetve van egy magas hegyi fogaspont védelmi program, de már van Sziphoforus védelmi program. Több halcsoportnak van már védelmi programja. A harcsáknál is van, tehát a páncélos harcsáknál is, amiket én csinálok, ott is van már több olyan, aminek egyrészt oka az, hogy azok a területek, ahol ezek éltek, tönkrementek. Tehát vagy mert kivágták az erdőt, vagy mert egy gyémántbánya működik mondjuk ott, és elvezették a vizet, és megszüntették az egészet, átvágták, tehát megszűnt teljesen a környezet. Annyira átalakult, hogy ezek a halak már nem találhatóak meg. Több ilyen van, tehát nem csak a halaknál, a kétéltőjeknél is rengeteg olyan terület van, ami miatt védetté kellett tenni őket. Például pont jövő hét végén lesz egy, most a Magyaróváron lesz a magashegyi fogaspontyok. Pontosabban az eleveszülő diszalak védelmi szekciójának az ülése, ahol 8 országból jönnek előadók. Fantasztikusan jó dolog, ahol nagyon-nagyon érdekes előadások, és előadók fognak részt venni a programban. Sok mindent lehetne védeni, meg védünk is. Mindenkinek van egy-egy csoport, aki ezt magáinak fontosnak érzi, hát nem egyszerű. A Sifo védelmi program, Amerikában állítottak össze egy Sifoforus fajvédelmi projektet, több ezer akváriumról van szó. És ott össze van rakva, de ezek mexikói halakról van szó.
Bocsás, meg már Sifót is védeni kell?
Igen, nagyon sok faja van neki, ami eltűnt a földről.
De hát azok a fajok már úgymond nemesek, vagy nemesítettek, amik az akváriumban keltek ki generációk óta, azok már nem mehetnek vissza a vízbe.
Nem erre gondolok, hanem magát a Sifoforus helleri az egy faj. Abból van nagyon sokféle szín és forma változat. De mellette van még 50 másik Xiphophorus faj, amik részben bekerültek már az akvarisztikába, viszont a lelőhelyükön megszűntek. A magashegyi fogaspontyoknál szintén az a helyzet, hogy szinte mindenhez hozzá lehet jutni, tehát vannak tenyésztők, akik ezt tenyésztik, viszont a lelőhelyük egy jó része például megszűnt. Volt olyan, ahol ezzel ledöglött az egyes tóállomány valami mérgezéstől. És néhány éve ezelőtt például visszavittek. Akváriumi tenyészetből vittek vissza, és azt ugye monitorozzák utána, és újra felszaporodott, újra találtak később is. Tehát sikeres volt például a visszatelepítés, mint ilyen.
És van olyan kis páncélos, vagy nagyobb páncélos harcsa, ami itt kelt ki nálad Budafokon, és most az Amazonasban úszkál?
Nem, nincs. Páncélos harcsára nem tudok, hogy innen vittek volna.
Akkor mi az, amit te mentettél meg a kihalástól?
Több olyannal foglalkozom, ami megmentésre vár. Tehát ezeket én tenyésztem. Ha a csoporton belül kihal valakinél, vagy eltűnik a nőstény, eltűnik a hímia, akkor én adok helyette másokat. Tehát a csoporton belül ez nem tehető pénzé. Csoporton kívül sem igazán, tehát ha nagyon nagy mennyiség van, akkor föl kell ajánlani először a csoporton belül, hogy bárki vihet, ez ingyenes, de ez azt jelenti, hogy Európán belül bárhova. Sőt, akár a világon belül bárhová el lehet azt vinni innen. Konkrétan nem tudok olyat mondani, amit tőlem vittek volna vissza. De lehet.
Volt az a Bronchis multiradiatus, aminek a sikeres tenyésztése eddig húzamosan a tenevethez fűződik.
Így van, de ezeket a halakat, az eredetieket is begyűjtötték. Most is gyűjtenek be ilyet. Tehát ennek a lelőhelye még adott. Tehát még most is befognak, vagy befognak ezekből a példányokból, és a nagykereknek hoznak be. Én ebbe annyiban tudtam segíteni, hogy amit én csináltam, több száz vagy ezer halról beszélünk, azok ugyanúgy kikerültek különböző nagykereskedésekhez, és nem az importot vásárolták, hanem az én halaimat vásárolták. Tehát akkor nyilván arra az időre visszaesik az import. A tengerinél is úgy van, hogy a tengeri befogásoknak is jó rész végét kell vetni, mert a különböző korallos területek jó része megszűnik, ezért az akváriumban tenyésztett állatok kerülnek inkább előtérbe, és a tartók inkább azt vásárolják, mint a befogott, vadon befogott állatokat.
Amikor még odajártam a szakkörödbe, akkor bekerült, vagy bebekerült egy-egy külföldi magazin, és néztük, hogy milyen szuper akváriumok vannak, legalábbis az enyémekhez képest már odakint a technika mennyivel fejlettebb. Aztán később te is indítottál egy újságot, az Akvárium magazint éveken, évtizedeken keresztül főszerkesztetted.
30 évig, 92-ben indítottuk az elsőt, az még egy egyszerűbb kis kiadvány volt, és a évek során teljesen fölfejlődött, és az utolsó 50-60 szám pedig már egy nyugati típusú A4-es formátumú, nagyon látványos újsággá fejlődött. De 30 év után most 2022-ben fejeztem be, mert hogy annyira visszaesett annak is a vásárlása, a forgalmazása, hogy nem érte már meg. Egyrészt a nyomdaköltségek is a csillagos egekben vannak, ahhoz nagyon sokat kellene nyomtatni, tehát sok példány kellene, hogy megérje, hogy az árát ne kelljen nagyon fölemelni. Így aztán inkább abban maradtam, hogy inkább most ezt így befejezem.
De azért mondhatod, vagy elmondhatod, hogy nem csak segítetted, de befolyásoltad is a hazai akvarisztikát?
Szerintem egészen biztosan. Ez idő alatt több ezer cikk jelent meg, nem csak a sajátjaim, ugye hát kimondottan szakmai cikkekről szólt az újság. Nagyon jó cikkek jelentek meg a világból sok helyről. Kaptam cikket Tajföldről, Sri Lankáról kaptam cikket Amerikából. Sok helyről, nagyon sok helyről küldtek nekem cikk az újsághoz. Mindegyik az ottani lehetőségeket és akár halfajokat, az ottani akvarisztikát mutatták be. Mindenből lehetett tanulni. Én szerintem mindenképpen befolyásolta egyrészt a hazai akvarisztákat is, akkor is a boltokat is például. Tehát olyan halakat mutattunk be, amik a kereskedő nem tudta, hogy mi az. Megjelennek az új halfajok mondjuk egy nagy kereskedésben, a kereskedő nem tudja, hogy megvegye vagy sem, mert nem tud róla semmit. Sőt, a vevő sem sokszor. Ezért ezek a bemutató cikkek, akár ilyen faj leírások, pont arra szolgálnak, hogy a vevő is tudja, hogy mit fog venni, tudja, hogy mivel lehet azt együtt tartani, hogy nem eszik meg egymást, milyen ellenséget kell neki biztosítani. Tehát mindenképpen segítette az akvaristákat is, és az egész akvarista szakmát is.
Van még olyan akvarista élet, mint volt, mikor volt a csúcs? Vagy most van a csúcs? Vagy még nem vagyunk a csúcson?
Jó kérdés. Mit nevezünk csúcsnak? Annak idején, hogy a 80-as években, amikor beözönlött a rengeteg halfaj, és tulajdonképpen bármit tenyésztettünk. A kereskedések az összeset felszívták, minden lakásban szinte volt akvárium, tehát hatalmas mennyiségben lehetett minden fajt eladni. Ma már nem így működik. Ma az akvarista tenyésztők specializálódtak. Külön találkozunk olyanokkal, akik különböző garnilákat tenyésztenek, az egy külön társasággá alakult. Afrika sügeresek lecsengtek, tehát Afrika sügér is volt, az úgy nagy akvárium kell hozzá, igaz, hogy csak csapvizes a legtöbb esetben, és van benne azért sok munka, de nem nagyon lehet társítani más hallal, néhány kivétellel. Kevesen csinálják. A dél-amerikai sügerekből a törpéket szeretik, mindenki szereti, nagyon tetszenek, de igényesek, mert hogy azok például nem álltak még át itt a csapvizes tartásra a legtöbb. Hát az, hogy tényleg szép legyen, az egy lágyvizes növényes akváriumot kell biztosítani, szinte olyat, mint amilyen az Amazonasban van. A törpesügeresek is másképp csinálják, már kevesebbet, igaz, több fajt csinálnak, de valahogy nehezebben tudják értékesíteni. A nagytestű dél-amerikai sügéresek, akik nagytestű sügereket, ott is nagy akváriumról van szó, tehát nagy halakról, 15-20-40 centis halakról is beszélünk, ezeknek a tartása nagy helyet igényel. Szintén kevesebben vannak már, akik ezt megtehetik, hogy ilyen nagy akváriumot, és csak ilyen nagy sügereket tartanak benne. Tehát egy klasszikus vegyes akvárium, ami nekünk akkor még vegyes akvárium volt, mondjuk egy 100 literes szép vegyes akvárium, az lenne a legjobb, ha ilyen lenne sok helyen mindenkinek. Mert nagyon sok hal elérhető már, tehát nagyon sokféle halat lehetne most beletenni egy ilyen 100 literes vegyes akváriumba. Néhány olyan kereskedés van, amelyik követi ezt a trendet, és sokféle halat tart. Olyat, amit kisebb-nagyobb akváriumba el lehet helyezni. De a specializálódás mellett most vannak olyanok, ugye bejött egy csomó ezekből a páncélos harcsákból, amik nekem is a kedvenceim, több mint 200 faj van. Ez egy kihívás, hogyha valaki ezekkel akar foglalkozni. De ugyanilyen kihívás az algázózás. Tehát algázókból is 600 körül van a fajok száma, 680, ha jól emlékszem most. Tehát a különböző algaevő, tehát nem csak mindenkinek ancia volt, tehát ancisztus csinált mindenki. És azt tartod, és az milyen klassz. Hasznos, persze. Na de ma már több mint 600 féle van ebből. Különböző fajok, tehát nem csak hogy az anciból csinált halak, hanem különböző fajok. És újak kerültek be az akvarisztikába, és ezek között is rengeteg olyan van, ami kihívásnak számít, és tenyésztenek itt. Tehát nagyon ügyes tenyésztőink vannak. Én mindig elmondtam, minden riportban benne volt, hogy a magyar tenyésztők szerintem a világszínvonal közelében vagy tetején vannak. Tehát nagyon jó tenyésztőink vannak. Nagyon sok olyan halat megcsinálnak, amit nem mindenhol, meg nem egyszerű. De kijárják, körbejárnak, kitapossák, amíg az sikerrel jár.
Folytatjuk tovább a beszélgetést Pasaríti Gyulával, az Akvaristák Magyarországi Egyesülete elnökével. Említettük már Dél-Amerikát, meg Panamát, ahol jártál. Halazni mentél?
Ott egy kiránduláson vettünk részt. Abban az időben egy nyílméreg béka gyűjtő úton voltunk. Természetesen én a halak miatt mentem, hoztam is onnan halat is. Egy rivulus fajt gyűjtöttem be. Itthon derült már csak ki, elhoztam és évekig tenyésztettem is, tehát egy nagyon jó kis halacska volt. Cikket is írtam róla akkor, még a belgáknak volt egy újságja, ami kimondottan ezekről a halakról szólt, és oda kértek. Ma már nem létezik ez az újság sem. Oda kellett cikket fotóval elküldenem, és az ott akkor meg is jelent. De hogy én halazni voltam akkor, akik részt vettek akkor a Zsilinszki Sanyi bácsi és a Kovacsi Géza, akik kimondottan, akkor ők már nyílbéreg békások voltak, bár ők is akvaristaként működtek előtte évekig, és aztán ők átálltak nyílméregbékákra, és több helyen jártak a világban különböző nyílméregbékákat gyűjteni, és hoztunk is akkor több fajt, több újat, ami Magyarországon akkor még nem volt. Úgyhogy akkor inkább békászni voltunk kint.
De azért hoztál haza halad, de hogy egy nejlonzacskóban a repülőgépre felszállsz, vagy egy dunsztus üvegbe beteszed?
Műanyag dobozokat vittünk, akkor még nem volt annyira szigorú. Ott a kihozatal, itt meg a behozatal.
Állatorvosi szempontból?
Nem, biztonságtechnikai szempontból, ugye most már nem lehet fölvinni. De csomagba most is lehet halat betenni. Attól függ, melyik országból, van, ahol be kell jelenteni, van, ahol nem, van, ahol odafigyelnek, és megnézik, hogy mi az, van, ahol nem. Ezt ki kell járni, hogy éppen mi. De ma már ugye egyszerűbb, mert hogy akármelyik importőr behozza azt a halat, amit szeretnénk, és ahonnan szeretnénk.
Vannak olyan halak, és nemrégiben tartottál előadást az invazív halfajokról a vizeinkben. Tehát azok a halak, amelyek valamikor akváriumban éltek, megjelentek a hazai édesvizekben, folyókban, tavakban. Mekkora ez a veszély?
Nem akarom elbagatellizálni teljesen a problémát. Én nem tartom akkora veszélynek, mint amekkora feneket kerítenek ennek. Vannak olyan résztvevői ennek a programnak, akik kimondottan gyűlölik az akvaristákat, meg az akvarisztikát. Soha nem vettek részt benne, de lényeg az, hogy nem szimpatizálnak velünk, és ők keltik azokat a rossz híreket, miszerint az összes akvarista az semmire kellő.
Ha megújja, kidobja.
Így van, pontosan. Nyilván találunk olyannal, hogy kidobnak halat. Tehát kitesznek halat, tehát kilövi az akváriumot. Ennek ezer egy oka lehet. Meghal a tulajdonos, a örökösök nem tudják, mit kezdjenek vele. A Dunában nem dobják, mert azt tudják, hogy az kifagy. Beteszik valamelyik meleg vízbe, például a Margit-szigetre, betették egy időben, de a Városligeti tóba, bármelyikbe. Betették, ott meleg víz volt, ugye a Széchenyi fürdőből jött ki a termálvíz, ott gyönyörűen elértek, és soha senkit nem szavartak. Előnyük is megvolt, megették a szúnyogot, teljesen jól működött. Mint ahogy a Hévízi tóba is betelepítették a szúnyogírtó fogaspontot, kimondottam azért, mint ahogy a neve is mondja, hogy a szúnyogot zabálja ki. Aztán elkövették azt a hibát, az is valamikori haltartók voltak, én nem igazán nevezném őket akvaristáknak. Tehát az akvarisztika szerintem más szinten van. Kihelyeztek halakat azzal a céllal, például a Hévízi kifolyóval. Itt most nagy testű dél-amerikai sügérekről beszélünk, amit mondjuk kiteszek egy párat, azok szépen leszaporodik, és utána befogom őket, és eladom a boltomban. Ilyenről tudunk, hogy ilyen került ki. Csak aztán nem így történt a dolog, mert nem sikerült összevadászni őket, nem sikerült kifogni, és mert több faj volt kint, ugyanígy kitéve. Ezek összehívtak. Tehát olyan hibridek jöttek létre, amit igazából nem is nagyon szabadna eladni. Az invazív fajokat azt nem itt kéne keresni. Az invazív fajokat az ezüst kárásznál kéne kezdeni, amit nem mi hoztunk be, biztos nem akvaristák hozták be. A törpeharcsát nem akvaristák hozták be. A busát, az amúrt azért nem akvaristák hozták be, ez egészen biztos. De a busát nem mi telepítettük a Balatonba, hogy egy ilyen hátat.
Vagy az angolna.
Meg az angolna, hát ezt nem mi telepítettük, ennek semmi köze az akvarisztikához. És jelenleg az így invazívnak nevezett halaknak 99%-a az nem akvarisztikából származó hal. Mégis a hírekben ugye nagyon felkapott, mert nem tudja, hogy miről van szó, hogy a Hévízi tóban a nagy testű algaevőket is találtak. Valóban így van, ezek olyan 50-60 centire megnövő algaevő halak, aminek az a veszélye csak, hogy amikor ikrázik, ő csőben ikrázik. Ez azt jelenti, hogy azt a gátba, a tó falába válja a csövét, ez mondjuk, hogy 2 métert beás, és oda teszi az ikrákat. De most mivel ebből a halból, a nagy testű algaevő, már találtak többet is a Hévízitóban, kicsiket, nagyokat, mindenfélét. Ezért összefurkálja, valószínűleg összefurkálja a partot. Hogy ott milyen a gátrendszer, vagy ezt én nem tudom megmondani, de ezt nem látok én bele. Ugye ott 30 méterről jön a víz, tehát ott nem hiszem, hogy ott lehet is találkoztak le ezzel a hallal. Nyilván a melegebb forrás környékén, nem a hideg víznél. Én nem látok akkora problémát ezzel, hogy ez olyan, és lehet, hogy ezért meg fognak kövezni. Tehát én nem látom ezt olyan nagy problémának, hogy édesvízi halakat találtak, olyat, ami nem ide való. Azzal kéne inkább foglalkozni, hogy ugye változik a klíma, és a ponty sem fogja ezt túlélni, meg a csuka, meg a többiek, tehát valami olyasmit kellene kitalálni, olyan halat kéne akár szándékosan, invazívan is behozni, és vagy telepíteni, vagy tenyészteni, amik majd ezt a hőmérsékletváltozást bírni fogják.
Afrikai harcsa már van?
Azt már csinálják, így van, azt már tételbe csinálják. De az ellenőrzött formában történik. Nem szabad vízben vannak kint, hanem különböző víztárolóban tartják őket.
Tehát ez egy nagyon szomorú jövőkép, ha bejön, hogy nem lesz ponty. Mondjuk ezt mi már nem érjük
meg. Nem tudjuk.
Meg.
Igen, talán nem ilyen sötét a helyzet, de hogy változik a helyzet. Ugye próbálkoztak, előadásban hallottam, egy professzor adta elő. Ő is azt mondta, hogy nem azen kéne most rettegni, hogy most melegszik az idő, meg az időszak, meg minden, mert ezt nem tudjuk megállítani egészen biztos. Hanem azok kéne gondolkodni, hogy hogyan tovább. És próbálták például a tilápiát például. Tilápiát telepítettek, mert hogy az megnő 30-40 centire, és az egy étkezési hal. Betelepítették különböző helyekre, tenyésztelepet csináltak belőle, kitették tóba, csak az volt a baj, hogy a melegben, ahova ezeket telepítették, már 3 centisen ivarérettek voltak és szaporodtak. Tehát nem, hogy nem 30 centi nem lett, hanem még 13 se, tehát ehetetlen lett még, és ugyanúgy invazív szemetet állítottak elő, amivel nem lehet utána mit kezdeni.
Mint a törpeharcsa, az se nő meg akkorára, mint szerették volna.
Például.
Értek nagy kudarcok, mert azért nyilván sikerek is értek, bőven, hogyha nem adtad még föl 1970 óta a halazást, de kudarcok is értek?
Igazából nem tudnék olyat mondani. Ha volt is, ezeket én pillanatok alatt átlépem.
Tehát valamelyik halat, halfajt nem sikerült szaporítani, szaporodásra bírni?
Ezen tovább lépek egyből. Van másik 50, amit lehet viszont. Tehát kihívás mindig van, mivel a halfajok száma, az összes halfajok száma az mondjuk olyan 35 ezer, ebből olyan 15 ezer édesvízi halfaj van, ott azért mindig lesz. Mindig van kihívás.
És mindig lesz akvarista? Vannak még érdeklődők? Megszűntek a szakkörök, megszűnt az újság, gondolom kevesebb már az állatkereskedés is. Lesz még érdeklődés 10-20-30 év múlva az akváriumok iránt?
Szerintem később biztos még több lesz, mint most. De biztos vagyok benne, tehát át fog ez is alakulni, hogy vonzóbb lesz akár egy akváriumot tartani, mint bármi más. Ráadásul be lesz szabályozva minden. Tehát most már beszabályozzák, hogy tarthatok egy csirkét. Ugye a kétértű hüllő jó része be van már szabályozva most is. Egy csomó mindent nem lehet már tartani. Vagy azért, mert védett lett, vagy azért, mert sok olyan előírás van, amit nem lehet követni, és nem lehet betartani. Akkor inkább nem tartom. Egy akváriumnak a tartása, ott is vannak ugye előírások azért, de nem olyan olyan szigorúak, és sokan nagyvonalúbb egy akvárium tartást megcsinálni, mint még egy teknős tartani.
Ez az egyik oldala, de a mostani kütyűnyomogató gyerekekből lesz állatbarát.
Szerintem pont azért lesz előbb-utóbb, igen, de ráadásul én úgy gondolom, hogy akár a mesterséges intelligencia is rá fogja irányítani az emberi figyelmet arra, hogy sok olyan van, ami nem a kütyüktől múlik. A kütyüzés, az is megjelent már az akvarisztikában. Például az előbb volt itt nálam a Éhelymnek az egyik képviselője, ez egy szűrőgyártó, kimondottan ez egy világmárka, egy németországi világmárka. Ma már minden vezérelhető. Például az akvárium szűrőt, a külső szűrőt, ha elmegyek dolgozni, vagy külföldről is, egy telefonon keresztül, látom, hogy hogy működik, és akarok rajta változtatni. Fel akarom gyorsítani, lassítani, több vizet vigyem, kevesebb, látom, kicsit zavaros a víz, akkor csináljunk vízcserét. Minden ilyenhez már vannak appok, ami meg lehet nézni, hogy mi működik, és vezérelni lehet az összes készüléket. A világítást azt már nagyon régóta, ugye mióta ledet használunk, sokkal egyszerűbb otthonról, vagy gépen, ugye nekem nem, mert itt nem használom, de...
Meg hát egy-egy akvárium esetében csak-csak, de 250-nél mikor voltál utoljára szabadsággal?
Sose. Nagyon régen. Több éve, sok éve, legalább 6 éve mentünk el.
Ez akkor kitölti a napod, az életed?
Tulajdonképpen igen. Meg hát azért jönnek. Nem az, hogy riportot is, meg érdeklődők rengetegen járnak azért hozzám, tehát kérdezősködnek, iránymutatást kérnek, úgyhogy van mit csinálni persze.
Akkor van még, aki kíváncsi rád, kíváncsi a véleményedre?
Egyre többen. Én úgy látom, hogy igen, fiatalok is járnak hozzám. Olyanok, akik most kezdik, és látom rajta, hogy annyira érdeklődő. Most őnek például szoktam adni akkor egy újság sorozatot, olvasgassa. Mint ahogy mondta, nagyon sok hasznos cikk van benne, és ha valami kérdése van, már pedig mindig van kérdés, akkor azt nyugodtan írja össze, és ha jön legközelebb, akkor azt tegye föl. Erre mindig szánok időt a sajátomból, hogy tanítsam a kérdezőket.
Nem csak öröm az akvárium, ha van valakinek otthon, hanem főleg, hogyha ennyi van, hogy külön épületben vannak, akkor ez bizony áldozat is, és nem csak a te részedről.
Nem, hát a család részéről is mindenképpen. Olyan szerencsém volt, hogy a feleségem, aki már gimnáziumi osztálytársam volt még annak idején, és a mai napig a feleségem, mindig mellettem állt. Tehát mindig társ volt benne, mindig partner volt, amikor katona voltam, katonaságnál. Ő csinálta a halakat, akkor is volt majd 30-40 akvárium. Annyira, hogy ő elment bolhászni, és elment planktonozni, és azt is megcsinálta. Ugyanúgy edette a tubit, ugyanúgy hozzányúlt a tubifexhez, tehát ez abszolút nem se undor, semmi nem volt, ezt szépen csinálta. Az akvarisztika hőskorában jártuk az országot, és minden évben más városban tartottunk akvarista napokat. Ez általában együtt járt egy kiállítással, tehát a helyi szakkör csinált egy kiállítást, akkor volt összejövetel, voltak vacsorák. És minden egyes ilyen vacsorán az akkori akvarisztika, hát csúnya szó, de krémje. Az akkori akvarisztika krémje elment vacsorázni. Voltunk 20-25-en. Általában feleségestől mentünk egy ilyen vacsorára, de volt, amikor a szakkör ment el vacsorázni, volt 40-en, 50-en. És egy ilyen vacsorán például mindig volt valami téma, megbeszéltük akár a következő rendezvényt, hogy mikor, hova megyünk, mit csinálunk. Az egyik alkalommal megkérdezte, valaki felvetette, egy feleség, hogy na lányok, mondjátok már el, hogy ti mit szóltok a férjetek akvarisztikai tevékenységéhez. És mindenkinek el kellett mondani, hogy ő hogyan áll hozzá a férjének a hobbiához. És a 10-12 jelenlévő nőből 2 volt, aki azt mondta, hogy én ezt szeretem csinálni, és szívesen is csinálom együtt a férjemmel. Az egyik az én feleségem volt. A lányaim is általában olyan nevelést kaptak, ami a természet szeretetére késztette őket. Így sokféle állatunk volt, a pelétől kezdve a különböző kígyókig pókunk volt, sok mindent csináltunk. A kisebbik lányom, ő inkább gyerekek felé, tehát inkább az oktatás felé hajlott, neki azt tetszett jobban tanítani, a nagyobbik pedig ott is az állat szeretet volt. Dolgozott üzletben is, tehát halasboltban is dolgozott még hogy 10 évet. Tehát ő közel állt ehhez, és az itthoni halazásban is a nagyobbik lányom volt inkább, a szénia volt az, aki inkább többet segített. Nem csak halaink voltak, mint ahogy mondom, hanem nagyon sokféle állatot tartottunk. Illetve a baráti körünk is olyan volt, ahogy mindenhol valamilyen állat volt. Jártunk olyan helyre, ahol alligátor volt, volt, ahol óriás kígyókat tartottak, volt, ahol tigris tartottak.
És a tigris, otthon?
Otthon. Akkor ez még egyszerűbb volt, nem voltak ilyen szabályzások, mint amilyenek most vannak. Ez a tigris, ez itt nálunk is járt, ez először klasszikus mózes kosárba hozták el. Tehát nagyon-nagyon cuki volt, még picike volt, akkor még szoptatni kellett, és a lánya is szoptatták a kis tigrist. És aztán később, mikor már nagy volt, ez egy szibériai tigris, tehát nem kis állatról beszélünk, imádták. Tehát úgy fotózkodtak vele, mintha nem is tudom. Tehát rajta feküdtek, és abszolút békés, egy rossz nézése nem volt az állatnak. A lényeg az, hogy mind a két lányom pont ugyanúgy. Ez az állat szeretet, ez hatalmas, ez mind a kettőben most is benne van. Ugye unokám van mind a két helyen. Ha elmennek valamerre, mókust etetnek, kacsát etetnek, minden vonzza őket, ami az állattal kapcsolatos.
Kedves hallgatóink, az elhangzott műsorban Pasaréti Gyulát, az Akvaristák Magyarországi Egyesülete elnökét hallották, és ezzel szombat reggeli beszélgetésünk véget ért. A zenei szerkesztő Túri Sarolta volt, a technikus Péderi Zsolt. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.